Sabbatbőrési a mostani szombatnak a neve, ismét elkezdtük, illetve folytatjuk a Tóra olvasását, Mózes első könyvének az első fejezetei a mostani szombaton a kijelölt szakaszok. Nagyon jól ismert, közismert részekről van szó. Az első két fejezet szól a teremtésről, a világ teremtéséről, az ember teremtéséről. És a harmadik, negyedik fejezettől kevésbé vidám részeket olvasunk. Ugyanis már a harmadik fejezet egy olyan alcímet visel, szinte kivétel nélkül minden Biblia fordításban, hogy a bűneset. Aztán a negyedik fejezet Káin és Ábel története, majd az ötödik fejezettel zárul a mostani heti szakasz, amelyben Ádám nemzetségét vonultatja végig Sét ágán. És hát tulajdonképpen indul egy nagyon jóval, a tökéletessel, az eredettel, az abszolút 100%-osan tisztával. És már is a harmadik fejezettől beletorkolunk a borzalmakba, és egy óriási mélyrepülést érzékelünk az egész történetben. Tehát 4-5 fejezeten belül hatalmas katartikus élményeket élhet át az ember, és foghatja a fejét, hogy vajon hogyan tovább. Vajon hogyan lehet ebből az egészből kimászni? A harmadik fejezet úgy indul, hogy a bűneset. Kivétel nélkül minden egyes fordításban, Károli féle fordításban, új fordításban, Kecskeméti Bibliában, illetve idegen nyelvű fordításokban is, ez úgy szerepel, hogy ez a rész szól a bűn eredetéről, vagy magáról a bűnesetről, vagy a bűnbeesésről. Ez azért rendkívül érdekes, és kérdéseket vet fel, ugyanis ebben a harmadik fejezetben egyáltalán nem találkozunk a bűn szavával. Az ember tehát egy olyan történetnek adja a bűneset címet, mely történetben nem szerepel az a szó, hogy bűn. Sőt, még hozzá hasonló szó sem szerepel, tehát vétek, vagy megbotlás, vagy hiba, vagy tévedés egyáltalán nem szerepel. És mégis mi kategórikusan kijelentjük. Bűn történt. Bűnbeesés történt. Azonban, ha elolvassuk a történetet, rájövünk, hogy nem történt bűnbeesés. Mi történt? Az történt, hogy megnyilvánult az ember akarata. Megnyilvánult az ember akarata, és az ember a saját akaratát választotta, az isteni akarat helyett. Alapvetően kérdéseket vet fel, hogy vajon az Édenkertben, ahol minden tökéletes, ahol az isteni jelenlét ott van, hogyan lopakodhat egyáltalán oda a bűn? Ott lehet-e valahol a bűn? Nem lehet. Ahol bűntelen állapot van, ott nem lehet bűn. Az Édenkertben tehát nem bűnbeesés történt. Az Édenkertben nem lehetett jelen a bűn. Az Édenkertben valami egész más történt, és nem bűnbeesés. Megjelent Ádám és Éva akarata. Eddig nem lett volna semmi probléma, ha ez az akarat nem másnak enged. Nem másnak enged, mint a kísértőnek. Annak, aki ravaszabb volt minden teremtménynél. Annak, aki csalfa volt. Annak, aki egy tervet meg akart hiúsítani. És kijött az emberből a szabad akarat döntésének a lehetősége. Nem történt bűnbeesés. Egyszerűen megnyilvánult a szabad akarat, ami kezdettől fogva adott volt az embernek. És lett egy szituáció, lett egy helyzet, amelyben dönthetett. Akarata szerint. Ő azonban annak az akaratnak nyitott ajtót, és annak engedett, amely nem az isteni akarat volt. Nem mondjuk azt, hogy rossz akarat volt, mondjuk azt, hogy nem isteni akarat volt. Ugyanis Isten megmondta, hogy ezt nem akarom, hogy erről egyél. Persze a kísértő cselesen jön, hiszen a legravaszabb. Valóban, azt mondta. Kérdéseket tesz föl, hogy megingassa ezt a döntést, ezt a választási lehetőséget. De az ember mégis dönt. Akarata megnyilvánul, és amiért el kell hagynia ezt az egész érintetlen, édeni és büntelen állapotot, az nem az, hogy ajtót nyit a bűnnek, hanem az, hogy az akaratával egyszerűen másnak enged. Nem az isteni akaratot teszi. Ha kitekintenénk a mai jelen helyzetre, nagyon sokszor hívőként megtesszük ugyanazt, amit Ádám és Éva. De nem bűnt, hanem az akaratunkat másnak adjuk oda. Az akaratunk megnyílik valaki felé, aki nem Isten. Megnyílik egy pásztor felé. Megnyílik egy ideológia felé. Megnyílik egy eszmeiség felé, ami nem Isten. És nem isteni akarat. És nem egyezik az isteni akarattal. Mi történik itt? Bűnbeesés? Bűnt követtek el? Hogy követtek volna el bűnt, ha még nem is volt ott a bűn? Még a fogalmat se tudják, mi az. Senki nem ismeri ebben a helyzetben azt, hogy bűn. Mert nincs jelen a bűn. Mi van jelen? Az akarat. Az emberi akarat. A szabad akarat. És ez a szabad akarat dönt. Hogy dönt? Úgy dönt, hogy hát, lehet, hogy ezt mondta Isten, de megnézem mégis. Neki megy, ellene megy. Egyszerűen csak azt teszi, amit önmaga akar. És ennek az akaratnak az a következménye, hogy nem fér meg az isteni akarat mellett. Nem fér meg az az akarat, ami nem az Isten szerinti akarat, az isteni akarat mellett. Hát hogy akarom én az isteni szent akaratot tenni, hogyha állandóan valakinek akarok megfelelni, legyen az pásztor, vagy főnököm, vagy bárki más? Hogy akarom én az isteni akaratot tenni? Nem fogok tudni megférni mellette, ha állandóan a saját akaratomat akarom tenni. Az akaratok harca jelentkezik itt, az Édenben. És ennek van következménye. Ha nem fér meg az isteni akarat mellett, akkor el kell tűnnie. Ezért kell elhagyni az Édent. De nagyon sok esetben gondoljuk azt, hogy ha megtörténik ez az elhagyás, onnantól kezdve Isten megszűnik. Nincs jelen. Eltűnik a világból. Ha eltűnt volna a világból, akkor nem beszélt volna többet. Sem Ádámmal, sem Évával, sem Káinnal. Ugyanis, hogy olvassuk ezt a kudarcra ítélt sztorit, ami tulajdonképpen, ha belegondolunk, talán nem is annyira kudarcra ítélt, hiszen ha azt nézzük, hogy nem elestek, hanem egy akaratból estek ki, amit ugyan visszacsinálni nem tudnak, de változtatni rajta tudnak, akkor azt látjuk, hogy esélyt kapnak még mindig Istentől, hogy ugyan a teljes, tökéletes akaraton kívül, de képesek legyenek kapcsolatban maradni Istennel, és megélni az akaratot. az Istenit. Ha a negyedik fejezetet olvassuk, Káin és Ábel történetében az első olyan helyzettel találkozunk, amikor ennek az akaratnak a harca egy ember életébe kerül. Az első gyilkosságról, a halál eredetéről, a testvérgyilkosságról beszélünk, pontosabban beszélnek nekünk a fordítások. De mi történt Káinnal? Valóban egy elvetemült gyilkos? Olvassuk újra ezt az egész történetet, és ismerjük meg, kicsoda Káin valójában. Negyedik fejezet első versétől olvasom. Azután ismeri Ádám az ő feleségét Évát, aki fogad valaméhében, és szüli vala Káint, és mondta, nyertem férfit az Úrtól. És ismét szüli annak atyafiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lőn, Káin pedig földművelő. Lőn pedig idő múltával, hogy Káin ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből. És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára. Káinra pedig és az ő ajándékára nem tekinte. Miért is Káin haragra gerjede, és fejét lecsüggeszté. Ezt a történetet úgy szokták interpretálni, hogy Káin a föld gyümölcséből visz, amit csak úgy odadob Istennek, de Ábel, a jó fiú, ő aztán a legkövérebbet viszi, a szív ajándékát viszi. Káin meg csak úgy oda teszi, jó van, Istenem, itt van, tessék. Általában így adják elő. És általában úgy interpretálják és magyarázzák, hogy Isten azt nézi, és arra tekint, ami a szívben van. De sehol nem olvassuk ebben a részben azt, hogy Káin nem azt vitte, ami számára fontos volt. Nem olvassuk sehol azt, hogy Káin csak úgy oda lökte ezt az áldozatot. Úgy őszintén, miből vigyen Káin, ha földműves, ha nem a gyümölcsből? Sehol nem olvassuk azt, hogy ilyen aszalnivaló, leérett gyümölcsöket vitt, vagy sérülteket. Miért gondoljuk azt, hogy nem a legszebbet vitte? Miért gondoljuk azt, hogy nem a tökéleteset vitte? Kicsoda ez a Káin? Nézzük meg nevének eredetét. Itt azt írja, Éva szült, fogant méhében, szült, és adott életet Káinnak, és mondta, nyertem férfit az Úrtól. A Káin név a kanaszóból ered, azt jelenti vásárolni, megszerezni. És ez jellemző lesz Káin életére. Maximalista. Mindent megszerez. Mindenből a legjobbat akarja. Pont Káin lesz az, aki a tökéleteset akarja mindenből kihozni. Földműves lesz. Földdel foglalkozik. És azon dolgozik, hogy a lehető legjobb termés kerüljön az asztalra. Azon foglalkozik, hogy a lehető legjobbat hozza ki. Miért? Hát ő az első. Ő az első gyerek. Ő rá büszke, Éva, hiszen nyert egy férfit. Hiszen most már nem csak Ádám van, hanem van folytatás. Ádám utódja, Káin, a megtestesült férfi kép folytatása. Káin az, akire felnéznek. Éva bizonyára igen, hiszen meg is jelöli itt a vers, hogy nyert az Úrtól férfit, tehát Káint nyereségnek tekintik. Felnéznek rá. Ő lesz az, aki majd folytatja. Az ádámi vonalat vinnie kell. Benne van az életerő. Minden benne van, ami kell ahhoz, hogy az élet folytatódjon. és azzal foglalkozik, ami életet ad. A Földdel. Őrzi, védi, táplálja azt a Földet, hogy a Föld a legjobbat hozza ki. Káin, perfekcionista, maximalista, teljes mértékben arra törekszik, hogy minden tökéletes legyen. És ezzel szemben ott van Ábel, aki több mint valószínű, hogy nem igazán a család kedvence, hiszen az otthoni légkörtől távol is van, ugyanis ő nem az otthoni földet műveli, hanem legeltet. Ahhoz, hogy legeltessen, ahhoz nem lehet egy helyben maradni, vándorolni kell. Egyik helyről a másikra. Egyre messzebb és messzebb kerül Ádámtól és Évától, az atyai háztól és talán az egész családtól. Úgy nem foglalkozik vele senki. Azt se tudják, lehet időnként, hogy hol van. Hát valahol kint legeltet. Ellenben Káin földhöz van kötve, egy meghatározott helyhez, mindig ott van, mindig jelen van, mindig lehet rá számítani. Ábel pedig, mint a levegő olyan, azt se tudjuk, hol van. Nem nagyon veszik figyelembe Ábelt. Isten viszont azt mondja, Ábel, én figyelembe veszlek téged. És rátekint az áldozatára. És elfogadja. Mert látja, hogy Ábel is keményen dolgozik. Senki nem ismerte el Ábelt. Mindenki Káinért volt oda. Káin a hős, a nagy, az első. Az a kicsi meg ki tudja, mit csinál ott kint a határban. És Isten azt mondja, Ábel, én figyelek rád. És ráfigyelt Ábelre. És elfogadta áldozatát. Káinnak ez arcúcsapás. Arcúcsapás, hiszen ő a legjobb. Hát ő a férfi. Hát ő műveli meg. Hát ő tökéletesen megművelte a Földet. Ő tökéleteset hozott. És ez arcúcsapás. Ennyire becsül Isten a munkámat? Hát ide adtam neki mindent. Hát miért nem tekint rá? Miért pont az Ábelét? Pont az Ábelét, akit alig látni egy héten egyszer, ha itt van. Miért pont az Ábelét? És mit csinál Káin? Haragra gerjed. Ha valaki, aki tökéletességre törekszik, s nem sikerül a munkája, feldühödik. Attól meg még jobban feldühödik, hogyha mindenki elfogadta eddig, és pont Isten nem fogadja el. Feldühödik, és lecsüggeszti a fejét. Héber fordítás azt mondja, hogy beesett az arca. Pontosabban leesett az arca. Az az ember, aki eddig mindig fent hordta a fejét, az az ember most szembesül azzal, hogy nem fogadták el azt, amit tett. És az indulatok elkezdenek dolgozni benne. Rossz Káin? Nem, csak maximalista. Csak minden tökéletesen akar megcsinálni. Még Istennek is tökéleteset akar mutatni. És azt mondja Isten, hogy miért csinálod ezt? Őszintén, miért viselkedsz így? Már majdnem azt mondaná, hogy nem kell. Nekem jó vagy úgy, ahogy van. Nem kell bizonyítanod. Nem kell bizonyítanod, hogy te mennyire jó vagy. Hogy te vagy az első. Jó vagy úgy, ahogy vagy. Hát én most rátekintettem Ábel áldozatára, mert senki nem tekint rá. Elfogadtam őt. Azt hiszed, téged nem fogadlak el. Miért csinálod ezt? De Káin haragja egyre inkább. Gyűlik és gyűlik. Rossz Káin? Rossz, gonosz ember Káin? Nem. Csak egyszerűen nem tudja elengedni azt a bizonyos dolgot, hogy ne ő legyen az első. Nem tudja elengedni az egóját. Nem tudja elengedni az akaratát. Ragaszkodik ahhoz, hogy de hát nekem kell lenni az elsőnek. Ha gonosz és rossz lenne Káin, vajon Isten beszélne vele? Hiszen azt látjuk, hogy Ábellel nem beszél egy szót se. Káinnal viszont igen. Ha csak Ábelt szeretné, és Káint nem, akkor Káinnal szóba sem állna. De Isten beszél Káinnal. Azt mondja, hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Ez az első vers, ahol megjelenik a bűn, mint fogalom. De mi az a bűn? Mi az, ami leselkedik Káinra? Mi az, ami miatt elbukhat? De Isten még a bukás lehetőségét sem mondja, csak annyit mond, hogy emelt fővel tudsz járni, hogyha mindenben a jót teszed. De ha nem teszed a jót, akkor cselekszel valami olyat, ami nem lesz jó, de uralkodj rajta. Mi ez a bűn, ami leselkedik? A héberben itt az a szöveg szerepel, hogy vétek, tévedés és hiba. Úgy mondja ez, hogy hatéát. Az, ami nem szándékos. Ami nem előre megfontolt, ami nem tudatos, hanem egy tévedés. Egy hiba, egy vétek, egy olyan dolog, amit nem akartam, de összejött. Ami már az akaratomon kívül esik. Azért, mert nem az akaratom vezetett, hanem az indulatok. Káin hirtelen felindulásból valamit meg tudna akadályozni. Látja Isten, hogy Káinban indulatok vannak. Látja benne, hogy valami felbolygatta őt. Valami nem jó. De arra biztatja, hogy tedd a jót. Káin, hisz eddig is tetted. Tedd a jót. Mi történik ezután? És szól, és beszél vala Káin Ábellel, az ő atyafiával. Nem tudjuk, hogy mit beszélt. Nem tudjuk, hogy mit mondott neki. Az tény is való, hogy ezután ez következik, és lőn, mikor a mezőn valának, támad a Káin Ábelre, az ő atyafiára, és megöli őt. Nem tudjuk, hogy mit beszélhettek. De kimentek a mezőre, és csak annyit tudunk, hogy megölte Káin Ábelt. Mi tudunk róla, hogy megölte. Ő viszont nem tudott róla. Valószínű, hogy hirtelen felindulásból nekieshetett és megverte. Valószínű, hogy ez a hirtelen felindulás kihozott belőle mindenféle haragot. Nem tudjuk, milyen haragot. Lehet, hogy elege volt Káinnak. Elege volt abból, hogy mindig én legyek a legjobb. Elege volt abból, hogy mindig nekem kell az elsőnek lenni. De abból is lehet, hogy elege volt, hogy mi az, hogy valaki más jobb tőlem. Nem tudjuk, milyen indulatok lehettek benne. Nem tudjuk, hogy milyen elvárásoknak kellett megfelelnie, Évával és Ádámmal a szüleivel szemben. Nem tudjuk, hogy milyen súlyok voltak a lelkében. Mi csak egyszerűen elkönyveltük annak, hogy ez egy kegyetlen gyilkos. De Káin nem volt gyilkos. Káin hirtelen felindulásból cselekedett, és nem tudta, hogy mit tesz. Mert nem ismerte a halál fogalmát, hiszen eddig még nem találkozott vele. Nem tudta, milyen az, ha meghal egy ember. Nem tudta, mit jelent az, hogy halál. Nem tudott semmit. Csak az indulatai elvitték. Elborult az agya. És olyat tett, amit nem akart. Nem akarhatta megölni az Ábelt, hiszen nem tudta, mi az, hogy halál. Mégis hibát követett el. Elkövette azt a hibát, elkövette azt a tévedést, elkövette azt a botlást. De nem tud róla. És mondta az úr Káinnak, hol van Ábel, a te atyád fia? Ő pedig mondta, nem tudom. Káin tényleg nem tudta, hogy mi van Ábellel. Azt hitte, hogy jól összeverte, aztán majd csak fel kell az a szerencsétlen egyszer. Jól kiélte rajta a haragját és indulatát, és ott hagyta. Majd magához tér, és elmegy a bárányaihoz. És hazament, és csinálta a dolgát. És amikor kérdezi Isten, hogy hol van, akkor azt mondja, nem tudom. Nem tudom, mi van vele. Nem akarta megölni. Ha tudta volna, hogy mi történt, akkor elmondja, de hát azt se tudta, mi az, hogy halál. Nem is találkozott még ezzel a fogalommal, hogy halál. Nem tudom, mi van vele. Avagy őrizője vagyok én az én atyám fiának? Vajon vigyáznom kellene rá? És lehet, hogy talán most érzi azt, hogy van felelőssége, hogy nem csak önmagának él, hanem van, aki rá van bízva. Hogy az elsőnek lenni nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindent nekem kell vinni, hanem meg lehet osztani mással is a terhet. És hogy az elsőnek lenni nem csupán azt jelenti, hogy nagy vagyok, hanem vigyázok arra, aki kisebb. Ez a avagy őrzője vagyok én, egy saját magának is feltett kérdés. Vajon vigyáznom kell rá? Hiszen ekkor Káin még nem tudja, hogy a testvére halott. Úgy beszél róla, mint aki még él. Káin nincs tisztában azzal, hogy Ábel meghalt. Talán most szólalt meg benne, hogy hát lehet, hogy vigyáznom kéne rá. Lehet, hogy nem kellett volna annyit ütlegelnem. És lehet, hogy megfordult a fejébe, hogy kimegy és megnézi, hogy mi van vele. Mondta pedig az Úr, mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiált én hozzám a földről. Káin most szembesül vele, hogy mit cselekedett. Eddig nem tudta. Nem tudom, hogy hol van és mi van vele. Ez nem egy hárítás, ez nem egy lekezelés, és nem a felelősségtől való elrohanás, hanem egyszerűen tényleg nem tudta, hogy mit tett. Mostan azért átkozott légy a földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának vérét a te kezedből. Átkozott légy e földön. Azt olvassuk Károlynál. Azonban a héber szöveg egy picit másként adja vissza ezt a részt. Most azért átkozott vagy a földtől, amely megnyitotta száját, és elvette a testvéred vérét a te kezeddől. Isten megátkozta Káint. Egy szóval sem átkozza meg. Nem azt mondja, hogy légy itt ezen a földön, átkozott örökké. Azt mondja, átkozott vagy a földtől. A föld átkozott lett. Attól a vértől, amelynek megnyitotta a száját. És emiatt nem tudod tovább művelni, emiatt el kell hagynod ezt a földet. Mikor a földet műveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét. Bújdosó és vándorló légy a földön. Egy földművesnek, akinek mindene volt a föld, akinek élete volt a föld, aki abból élt, aki a megélhetését kapta. A föld most átokká lett. Nem Káin lett az átkozott, hanem az egész élet feltétele, mely eddig áldás volt számára, most átokká lett. Miért? Mert hibát követett el. Mert hirtelen volt. Mert nem kontrollálta önmagát. Mert az akarata fölé helyeződtek az indulatok, a harcok, az érzések. És ő kinyitotta ennek az ajtót. És mindaz, ami eddig áldás volt számára, hiszen egy földművelőnek minden áldás a keze munkája, az most átokká válik. Nem tudja megtermelni. Nem fogja tudni művelni tovább, mert nem adja a föld az erejét. És el kell mennie, és földön futóvá kell lennie. Ekkor mondta Káin az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Itt jelenik meg először az a szó, amelyet a héber szöveg úgy ad vissza, hogy nagyobb az én bűnöm, hogy sem elhordozhatnám, amely már nem a tévedés, már nem a hiba, már nem az egyszeri nem odafigyelés és figyelmetlenségnek a hibája, a szava, hanem sokkal inkább már egy állapotot jelöl. Az avon szó jelenik meg, ami a bűnnek az a fajta megjelölése, ami nyomorúságot, szerencsétlenséget, elvetettséget, kivetettséget, számüzetést jelent. Az jelenik meg, ami egy állapotot jelöl. Míg az első részben, amikor Isten figyelmeztet, hogy a bűn az ajtó előtt van, az még nem a bűn. Az még a tévedésnek a lehetősége. Az még a hiba lehetősége. Az még a vétek lehetősége. Az egy pont, egy pillanat, egyetlen egy momentum, akár a másodperc tölt része. De annak megszülethet a következménye, ami a nyomorúság állapota, ami a nyomorúságé, a kivetettségé, a száműzetettségé, a szerencsétlensége, ami egy állapottá válik. Nem egy ponttá, hanem egy állapottá. Vagyis a tévedés meghozhatja a bűnnek az állapotát. Egy állapotba kerül bele, és ő ezt érzi. Íme elűzöl engem ma e földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm. Bújdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál rám, megöl engemet. Káin most már tudja, mit jelent a halál. szembesült vele. Eddig nem tudta. Most felismerte. Felismerte azt a pontot, hogy ha enged ennek a tévedésnek, ennek a hibának, enged, akkor annak következménye van. Felismerte azt, hogy minden cselekedetének következménye van. Minden lépésének következménye van. És fél. Fél a következménytől. Attól, hogy ugyanaz lesz a sorsa, mint amit ő tett. De Isten nem átkozta meg Káint. Csupán a földet, csupán a megélhetését, csupán a körülményeit. És azt mondja neki. Sőt, inkább, aki megölendé Káint, hétszer te megbüntettetik. És megbélyegzi az Úr Káint, hogy senki meg ne ölje, aki rátalál. Ennek a megbélyegzésnek a magyarban elég pejoratív kicsengése van. Olyan negatív tartalma. Bélyeg van rajta. A megbélyegzés maga egy negatív tartalmú szó. Valami rosszal bélyegezzük meg. Valami olyannal bélyegezzük meg, ami egy rosszat tükröz. Ha csak a 20. századi megbélyegzésekre gondolunk, a sárga csillag az nem feltétlenül jót jelentett a zsidók kabátján. Egy bélyeg volt. De milyen bélyeg került föl Káinra? Mi ez a bélyeg? Valóban egy ilyen negatív tartalmú bélyeg? Nem valószínű. Hiszen bélyeg föl rá, hogy megvédje, akkor ennek pozitívnak kell lenni. A héberben az a szó szerepel, hogy ott. Az ott annyit jelent, hogy jel. Nagyon sokszor használják ezt olyan szövegkörnyezetben, amikor valami csoda jelre akarnak fölfigyelni. Valami csodás jelre hívják fel a figyelmet. Ugyanakkor ez a jel azt is jelenti, hogy valami szövetségnek, valami frígynek a jelképe. Nem egy negatív bélyeg került föl Káinra. Nem az átok bélyege került föl. Isten rátette azt a jelet, hogy nem lehet hozzá nyúlni. Ő az enyém. De földön futóvá kellett lennie. Nem tarthatta meg azt, amiből életét fenntartotta. El kellett hagynia mindent. Pontosan azért, mert tett valamit, ami hiba volt. Tett valamit, ami tévedés volt. Tett valamit, ami vétek volt. A későbbiek során is találkozunk azzal, hogy Isten nem bünteti halállal a vétket. Erre szolgál majd a Tórában az úgynevezett menedékvárosoknak a leírása. És ezek a menedékvárosok azért alakultak ki, mert olyan emberek kerültek oda, akik nem szánt szándékkal tettek rosszat, hanem idézőjelesen véletlenül, nem akaratosan, nem akaratlagosan, hanem akaratuk ellenére történt az, ami történt. Talán pont ilyen hirtelen felindulásból neki mentek valakinek, de nem akarattal tették, amit tettek. Káin az első mozgó menedékváros. A menedékvárosok előképe. Isten megóvta őt, és tett rá egy jelet, hogy senki hozzá ne tudjon nyúlni, és senki ne tudja bántani, mert az Istené. Szoktuk azt mondani, hogy nem igazán tűnik ki az Ószövetségből az isteni szeretetnek és a kegyelemnek a megnyilvánulása. Itt meg aztán pláne nem. Harmadik, negyedik fejezetben Ádám, Éva kiüzetik, Káin száműzve van, el van üzve, Isten színe elől. De azt látjuk, hogy itt ezekben a fejezetekben a tökéletes és minden hatalmat képviselő Isten kiűzi, megtorolja, és szinte bosszút áll azokon, akik ellene fordulnak. De ilyenről nincs szó. Sem Ádámnál, sem Évánál, ott egyszerűen egy elválásnak kellett történnie, hiszen az akaratok nem egyeztek. De nincs száműzetés. És Káinnál, akit megbélyegeztünk és gyilkosnak tituláltunk, szándékos gonosztevőnek, nincs számüzetés. Rajta van Istennek a jele. Talán az egyik legelső olyan történet, melyben megnyilvánul az isteni gondviselés és szeretet hatalmas formája. Szereti Isten Káint? Persze, hogy szereti. Különben nem adta volna rá olyan jelet. Szereti Isten az embert? Ádámot és Évát ezek után, amit műveltek? Persze, hogy szereti. Különben nem adta volna rájuk a jelet, hogy ők az enyémek. Igen, szereti az embert. Szereti Káint. És nem ítéli el. Nem száműzi, de el kell mennie egy másik helyre, mert ez a hely már nem neki való. És elkezdődik egy vándorlásnak a története. Elkezdődik egy útkeresésnek a története. Messze kerül Istentől, de nem felejti el. Úgy érzem, ez fontos, hogy tisztázzuk ezt a történetet, mert sztereotípiákat ültettek belénk évszázadokon át. A rossz gonosz Káin, a jó áldozatra való Ábel. De érdemes megjegyeznünk azt, mi a különbség, a vétek, a hiba, a tévedés és a bűn között. Isten soha nem ítéli el végérvényesen a vétket és a tévedést. Mindig van lehetőség a visszatérésre, mindig van lehetőség arra, hogy hozzá visszatérjünk. Káin el kellett, hogy tűnjön, de nem hagyta el Istent. Emlékezett rá. Talán haláláig emlékezett rá. Lehet, hogy már nem tudta azt az akaratot élni, ami az isteni akarat volt. De nem felejtette el Istent, hiszen rajta volt Isten jegye. Nekünk van lehetőségünk arra, hogy ne végezzük Káinként. Van lehetőségünk a visszatérésre. Van lehetőségünk mindarra, hogy a megbotlások, a tévedésekből jöjjünk vissza. Van visszavezető út. És amikor így indul egy tóra, akkor reménysugarat ad. Pont, hogy nem a mélybe röpít le a tökéletességből bele a bűn mocsarába és sötét szennyébe, hanem még megadja a legnehezebb krízis helyzetben is a felállásnak és az újrakezdésnek a lehetőségét. Mert Isten ilyen. Isten megadja a felállásnak és lehetőségnek az újrakezdését mindig. Lehet visszatérni. Lehet, hogy most elbúsz, de van visszatérés. Bár amire fölhívja a figyelmet, az igazából az. Figyelj, hogy ne bukjál. Légy úrrá rajta. Káin nem tudott úrrá lenni rajta. Miért? Mert az indulatai az akarata fölé kerekedtek. Ha az akarata győzött volna, akkor kordában tudja tartani az indulatait. Ha akart volna uralkodni, a rosszon tudott volna. Képes lett volna változtatni a helyzeten. Képes lett volna, ha akar. De nem az akarata vezette, hanem az indulatai. Egyszerűen gyenge volt akaratilag. Míg ősei pont az akaratuk miatt kerültek ki Édenből, Káinnak gyenge volt az akarata, és nem tudott uralkodni az indulatain, az érzésein, a vágyain. Az akarata, vagyis a tudata gyenge volt. Ha erős a tudatod, ha erős az akaratod, tudsz uralkodni, hiszen Isten megmondta, Káin is képes lett volna rá. Tudsz uralkodni a rossz felett. Igen, tudsz uralkodni a felett, hogy ne történjen meg a hiba, a vétek, a megbotlás, az elesés. Rajtad múlik. Ne légy Káin, ne vigyenek el az indulataid. Ne mondd azt, hogy nem tudom. Hát nem tudom. Te már tudod, mert tudnod kell. És a tudatod irányítson. Az akaratod, hogy igen, akarom, hogy a rossz felett úrrá legyek. Igen, akarom, hogy ne jöjjön be a hiba az életembe. Ne jöjjön be a tévedés az életembe. Ne vigyenek el a vágyaim. Ne vigyenek el az érzéseim. Ne vigyenek el az indulataim. A tudatom kontroll. Káinnál nem volt ott a kontroll. Elvitte. Mi is belekerülhetünk Káini állapotba, ha nincs kontroll. Isten azért adta a tudatot és az akaratot, hogy kontroll legyen. Igen, legyen kontroll az indulatok fölött, ne vigyen el. Légy erős, mert képes vagy arra, hogy uralkodj rajta. Ez a felszólítás ma nekünk is szól. A tudatoddal, az akaratoddal minden el van döntve. De ha nem elég erős, és elvisz a vágy, akkor minden borul, és veszítesz mindent. Elveszíted azt, ami eddig áldás volt, és amiből megéltél. Elveszítesz mindent, mert elvisz a vágyad. És mindaz, ami jó volt, rosszá lesz. A tudat és az akarat kell, hogy uralja a vágyat és az indulatot. Ez megóv attól, hogy vétekbe ess, hogy rosszat tégy, hogy olyat tégy, amit később megbánnál. Ma erre szólít fel Káin üzenete, Káin története. Legyen tanulság számunkra így.